Monty megkért, hogy mondjam el, hogy ismételten a 12. részből olvassuk fel az ige szakaszokat, de az ige hirdetés a múlt hetitől eltérően a későbbi részekről fog szólni. Tehát így olvasom Isten igét, Róma beliekezét levél 12. részéből, első verstől a 8. versig, így szól Isten igéje. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is, ha a profétálás adatott, akkor a hit szabályai szerint profétálunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te szent fiadnak, az Úr Jézusnak a vére befedez minket, és hogy az énekben hallottuk, amikor ránk nézel, nem a bűneinket látod, mégis szeretettel tudsz így ránk nézni, tudod, hogy mi van bennünk, mi van a szívünkben, mégis minket nézel, mert azt mondtad, hogy mi már hozzád tartozunk. Köszönjük neked, hogy méltatlanul választottál minket, nem azért, akik mi vagyunk, vagy amit mi tettünk, hanem azért, amit te tettél, érettünk. Kérünk téged, taníts minket, hogy megértsük, mi a te akaratod a mi életünkre, változtasd meg a mi szívünket, hogy ne a világ szerint éljen, hanem Isten szíve szerint, a te szíved szerint, hogy azt lássuk, amit te látsz, azt érezzük, amit te érzel, és az a szeretet tudjon bennünk lenni, amely csak benned van meg. Kérünk téged, szólj hozzánk, vezess minket, és változtass el minket a te akaratod szerint. Kérünk, hogy a te igéd szóljon a gyermekeink között is, szóljon ebben az országban, mindenhol, hogy a magyar nép szívét tudjad magad felé fordítani teljesen. Ezt kérjük a te drága fiadnak, az Úr Jézusnak a nevében. Amen.
Utoljára, amikor Los Angelesben voltam, az egyik reggel kosárlabdáztam. És amikor kosárlabdáztam, azt mondom, hogy lehet, egy bizonyos értelem, egy lecke volt Istentől, amikor játszottam azon a mérkőzésen. Csak hatan voltunk, én voltam az utolsó ember, aki oda ment aznap reggel, amikor én odaérkeztem, a többiek üröltek, hogy legalább három ember lesz egy csapatban. De egyből észrevettem, hogy ez egy nagy kihívás lesz. Rajtam kívül mindenki, aki játszott, 30 év alatt volt. Akkor azt jelenti, hogy ők fiatalok voltak, és nem csak 30 év alattiak voltak, hanem mindegyik kb. Ugyanolyan magas volt, mint a fiam Mark, és mindegyik hetente legalább kétszer kosárlabdázik. És amikor ráléptem a pályára, én kerültem az egyik csapatba, nagy reménység volt ők, hogy itt van még egy jó játékos Európából, mert az egyik másik fiú Olaszországból volt, és nagyon jó játszott. Nagy csalódás okoztam nekik, biztos. De az volt az érdekes, hogy annak ellenére, hogy volt három jobb játékos a másik csapatban, a mi csapatunk győzött. És amikor nézem azt, fölteszem a kérdést, hogy miért tudtunk győzni abban a helyzetben. És az egyik, amit esetleg azt mondom, hogy mi egy kicsit jobban tudtunk játszani, mint egy csapat. És a csapat munka az nagyon fontos a kosárlabdában. De a másik, azt lehet mondani, hogy a mi csapatunkban mindenki jól látta és megértette, mi az ő képességei. Például én azt láttam, hogy én lassú vagyok. Én azt látom, hogy én rosszul dobok a labdát. És azt látom, hogy én nem tudok ugrani. Három elég nagy hátrán egy kosárlabda merkezésen. De mégis feltettem a kérdés magamnak, hogy mi az, amit én tudok tenni, ami fog segíteni a csapatunk. És én azt látom, hogy lehetséges, nem tudok dobni a labdát, de tudok passzolni a labdát. És lehetséges, hogy öreg vagyok, de mégis én tudok futni a többiekkel, és lépést tartani velük. Másfél óra után majdnem meghaltam, de igyekeztem azt csinálni. De az oka, hogy mi győztünk, valahogy én abban az esetben én tudtam észrevenni, hogy mik azok a korlátok az én életemben. Én nem próbáltam, esetleg egy-három pontos próbáltam dobni, de azon kívül én nem próbáltam három pontos dobni, mert én tudom azt, hogy én nem tudok három pontos dobni. De a másik csapatban volt egy fiú, aki nem volt olyan jó, mint a többi, és annak ellenére, hogy ő nem volt olyan jó, ő állandóan próbálta három pontos dobni. És a legtöbb helyzetben nem sikerült neki. És az volt a mentség nekünk, hogy ő próbál dobni ezeket a pontokat, és nem a másik két fiú a csapatban, akik sokkal jobban tudtak játszani. A tanulság. Az, hogy nagyon fontos a kosárlabdában, hogy az ember játszik azzal a képesség, ami van, és nem próbál olyasmit csinálni, amit ő nem tud csinálni. Ma délelőtt fogunk látni, hogy ez nem csak érvényes a kosárlabdában, hanem ez érvényes a gyülekezetben is. Itt a Róma 12-ben, a harmadik versben a következőt olvasunk. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, nem gondoljatok magad többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekeztek mindenkit, hogy józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Ne gondoljunk magunkról többet. Múlt vasárnap említettem, hogy egy veszély a hívőr életében azt, hogy mi túl könnyen menjünk, vagy az egyik szélsőség, vagy a másikra. És azt látom, hogy az egyik veszély, hogy amikor mi gondolkodunk saját magunkról, van két szélsőség. Az egyik szélsőség az, hogy túl sokat gondolunk magunkról. Más szóval ezt lehet büszkeség nevezni. És ez egy veszély, ha valaki túlságosan magabiztos, amikor nincs oka arra. Ez van, amikor valaki mindent akar csinálni, és ő képtelen azokat a dolgokat csinálni. Az nem jó. De ugyanakkor van egy másik szélsőség. A másik szélsőség az, hogy nem látom magamat, ahogyan Isten lát engem. Az utolsó énekben, vagy esetleg az utolsó előtti énekben volt szó arról, hogy mi olyan vagyunk, mint egy virágszál. Csak egy virág van ezen a fán. Most látjunk, hogy hogyan néz ki azt a virágszál. Ezen a növényen a virágok, amikor kinyíl, nagyon szép. De az a szépség kb. Másfél nap tart a legtöbb esetben. És utána ledobja. És nem marad szép. Az a virágszál nagyon gyorsan tönkre megy. Volt olyan, hogy mi olyan vagyunk, mint egy csepp az óceánban. Egy csepp. Ha mi így gondolkodunk, hogy mi olyan pici vagyunk, hogy mi teljesen olyan vagyunk, mint a por, az se igaz. Azt fontos, hogy minden ember látja azt, hogy Isten teremtett téged úgy, ahogy vagy. És amikor Isten teremtett téged, Isten nem hibázott. Azt jelenti, hogy mindenkiben van érték. De fontos, hogy találjunk a megfelelő egyensúlyt. Nem nézünk, ne gondoljunk túl sokat magunkról, mint ami kell, és ne gondoljunk túl keveset magunkról, mint ami kell. Hogyan látjunk saját magunk? Van olyan emberek, akik ők megvannak győződve, hogy én vagyok a legjobb gyerek munkás a világban. És amikor valaki, aki dolgozik a Varsinapi Iskola Szövetségnél, akinek van valami képzettség abban, hogy hogyan kell csinálni a gyerekmunkát, látja ezt az embert, és csak fogja a fejét. Hogy ez az ember nem ért a gyerekhez. Ez az ember nem alkalmas erre a munkára. De ki az, aki mér mondani neki azt? Az évek folyamán többször láttam ezt, amikor én teológus voltam a református teológián. Voltak olyan emberek, aki én azt mondom, hogy teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ő legyen lelkész. De ő biztos volt abban, hogy én alkalmas vagyok erre. Én egy jó lelkész leszek. Én egy nagyon jó igéhirdető vagyok. Én azt mondom, hogy ha körülnézett volna, amikor predikált, ahelyett, hogy csak olvasta a szöveget, ha fölemelte volna a szemét, akkor látta volna, hogy mindenki a gyülekezetben alszik. Akkor tényleg ő egy jó predikátor? Attól függ, ha mi azt mondjuk, hogy az a széljünk az Isten tiszteleten, hogy legyen nagy békesség, akkor az hirdető nagyon jó, mert mindenki békességben van, jó pihen. De ez nem a fő cél egy Isten tiszteleten, sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy az ember találkozik Istennél. És az igéhirdető feladata segíteni az emberek, akik ott vannak az Isten tiszteleten, hogy ők találkoznak Istennél az igé keresztül, és ők jobban megismernek Isten. De a teológián senki nem mért mondani valakinek, hogy ne haragudj. De nem vagy alkalmas lelki pásztor lenni. És van olyan, aki már 10 éve, 20 éve, 30 éve szolgál, mint lelki pásztor, még mindig mindenki látja, hogy ő alkalmatlan arra a feladatra. De az az ember saját maga vak. És ő nem látja azt, hogy ő nem alkalmas arra. És ez az igé beszél arról, hogy ne gondoljunk magunkról többet. Fontos, hogy mi jól látjunk magunkat. És ha mi vak vagyunk, akkor legyen annyi eszünk, hogy kérjünk visszajelzést másoktól. És ha mi kérjünk visszajelzést másoktól, legyen az a készség elfogadni azt, ha azt mondanak nekünk, hogy te alkalmatlan vagy erre. Nem kell ragaszkodni ahhoz a dologhoz, amit te azt gondolsz túl sokat magadról. Ezt kell tenni az Isten kezében. Az első Korintus 10. rész, 12. versben a kövek között olvasunk. Aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne essék. A büszkeség veszélyes. Ha mi túl sokat gondolunk, ez a bűn, ez nem veszélyes nekem. Abban a pillanatban, hogy mi kezdjünk azt gondolni, hogy ez nem egy veszély nekem, akkor veszélybe lépünk. Amikor mi azt gondoljuk, hogy én már régóta hívő vagyok, ez a terület most már nem okoz probléma nekem. Ha ezt mondsz magadnak, vigyáznod kell. A kiosztott vázlaton a második pont, a test tagja vagyok. Amikor mi beszéljünk a testről, a példát, amit használnak itt, amit Paul használ itt, ő azt mondja, hogy sok a tag, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Fontos, hogy mi megértünk azt, hogy mi nem vagyunk egyformák. Ha lett volna egy kicsit több idő, és ha lett volna több óló az épületben, én adtam volna mindenkinek egy papírt és egy ólót, és én azt mondom, hogy ki kell vágni egy hópehét. De nem találtam elég ólót, hogy azt nem tudtam csinálni, de én csináltam egy pár hópehét, és igyekeztem ezeket csinálni. Itt van 4 hópehely. Akkor lehet szavazni. 1, 2, 3, 4. Melyik a legjobb? Hallottam, valaki más mond, mint 4? 1. Senki nem tetszik a 2-es? Senkinek nem jó a 2-es? Igen, és a 3-os? Mit próbálok mutatni ezzel? Különböző embernek különböző fog tetszeni. Én azt mondom, hogy mint hópehely, minden 4 tökéletes. Minden 4 tud csinálni, amit egy hópehely csinál. De valahogyan van egy probléma a gyülekezetben. A probléma az, hogy mi azt várjunk, hogy a többi pehely legyen olyan, mint az enyém. És valahogyan az az elvárás, hogy legyünk egyformák. Azt kell látni, hogy mi nem vagyunk egyformák. Mi nem vagyunk egyformák a gondolkodásban, mi nem vagyunk egyformák abban, hogy hogyan csináljunk valamit. Én nem jövök megnézni, de télen hetente, nyáron 2 hetente különböző csoportok jönnek takarítani itt a gyülekezeti házban. Szerintem, akik jönnek takarítani, ők nem egyformán takarítanak. Van olyan, aki inkább használ egy porszívó, van olyan, aki inkább használ egy süprő. Van egy, aki inkább ezt a fajta tisztítószer akar használni, van más, aki azt a fajta tisztítószer akar használni. Én nem hoztam létre egy szabályzatot, hogy hogyan kell takarítani a gyülekezeti házat. Én nem csináltam azt, hogy minden csoport kell kezdeni a karzattal, és minden csoport kell így csinálni és úgy csinálni. Van egy cél. Az, hogy amikor befejeznek, legyen kitakarítva a gyülekezeti ház. Ha az sikerül, akkor én azt mondom, hogy lényegében teljesen mindegy, hogy hogyan csináltak azt. Mindenkinek van szabadság abban, a hogyanban, ebben a kérdésben. Ez igaz a lelki gondozásban is. Vannak az egyik emberek, akik így fog lelki gondozni, valaki van, valaki egy kicsi másképpen fog csinálni. Lehetséges, hogy egy kicsit óvatos lennem ezt, mert esetleg vannak olyan fajta módszerek, ami azt mondjuk, hogy nem fér bele a kereszténységbe. De én azt mondom, hogy van nagyon sok fajta módszer, ami igenis belefér a kereszténységbe. És ha az a sok módszer belefér, akkor ki vagyok én, hogy én azt mondom egy másik embernek, hogy azt a módszert, amit te használsz, az nem jó. Vagy te nem jól csinálsz az evangelizálást, mert nálatok a gyülekezetben az utolsó 10 évben csak 10 ember megtért, és a mi gyülekezetben 12 tértek, mert mi sokkal jobban csináljuk, mint ti. Nem arról van szó. Szabadságot kell adni, mert nem vagyunk egyformak. A másik, amit kell látni ebből az igé szakaszból, a negyedik ésverben, nem az, hogy nem vagyunk egyformak, hanem az, hogy mindegyik fontos. Mindegyik tag a testben fontos. Bocs, hogy használom még egy sportpélda, de egy pár évvel ezelőtt, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban, mentünk látogatni egy ismerősömet. Ő a NASCAR-nál dolgozik, nem tudom, hogy ki ismeri a NASCAR. A NASCAR az egyik fajta autóverseny az Egyesült Államokban. Az a legnépszerűbb az Egyesült Államokban, sokkal népszerűbb ott, mint a Forma 1. És amikor mentem látogatni őt, mentem abba az épületbe, ahol ők gyártanak ezeket a versenykocsikat. És körbe mentünk az egész épületben, mutatta mindent, mutatta ilyen teherautók, amit visznek a versenyekre, és az, hogy hogyan abban a teherautóban hátul van, az összes alkatrész, hogy tudnak újból építeni egy kocsit ott a helyszínen. De utána vitt egy olyan helyre, és utána volt egy olyan hely, erre nem tudok bevenni téged, mert ott csinálnak a motorfejlesztés, és az titkos. De az egyik, amit mondod, hogy múlt hétvégén az egyik versenykocsijunk kiesett a versenyből. És amikor szétszettek a szerelők, és amikor próbáltak kideríteni, hogy mi volt a probléma, akkor ő fogta egy csavart. A csavar kb. A fele olyan nagy, mint ez a csavar, ami a kezében. És ő azt mondta, hogy a motorban egy ilyen csavar eltört. És azért kiégett a motor, és a kocsi nem tudta folytatni a versenyt. Ő azt mondta, hogy az a csavar kb. 25 centbe került. És ha nézünk az egész kocsi, több 10, esetleg 100 000 forintról van szó, hogy az a kocsi tud versenyezni. És egy 50 forintos kis apró alkatrész miatt. Az 50 forintos kis alkatrész tönkrement. És tönkrement az egész kocsi. Egy gyülekezetben minden tag fontos. Esetleg te úgy érzed, hogy te olyan vagy, mint egy 50 centes csavar. Te egy kis senki vagy, aki mindig a hátsó sorban ül, és azt gondol magáról, hogy én nem tudok csinálni semmit ebben a gyülekezetben. Ez az ige azt mondja, az, hogy egy gyülekezet jól működjön. Szükség van arra, hogy minden tag kivétel nélkül végezzen a munkát. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért fontos a tagság. Miért fontos, hogy én elkötelezem magamat egy gyülekezethez. És azt kell mondanom, hogy a fő oka nem az, hogy mi a jó neked, hanem a fő oka, hogy mi az, ami jó a gyülekezetnek. És azt kell látnod, hogy te tudsz egy olyan tag lenni egy gyülekezetben, hogy az a gyülekezet jobban tud végezni azt a feladatot, amit Isten adott neki. És mi nem tudunk mondani azt, hogy jó, én csak egy kis kósors leszek. Én nem fogok elkötelezni magamat sehova. Én csak egy kicsit itt leszek, egy kicsit ott leszek. Én nem vállalom a tagságot sehol. Én nem vállalom a felelősséget sehol. Amikor valaki ezt csinál, akkor az egyik versenykocsi nem tud jól versenyezni. Mert az egyik része nincs ott. Mindnyájunk részek vagyunk egy testben. És kell vállalni azt a szerepet, amit Isten ad neked. Egy harmadik dolog a testről. A test minden tagja függ a fejétől. Egy tag egyedül nem tud dönteni, hogy én mit fogok csinálni ebben a helyzetben. Hanem egy tag akkor jól működik, ha kap útmutatást a fejtől. A héten olvastam egy cikket egy nőről. A nőnek van két feje. Valóban így él. Csak két keze van, és csak két lába van. És az az érdekes, azt mondták, hogy a feje jobb oldalon, az irányítja a jobb kezét, és a jobb lábat. És a testvére a másik oldalon, azt irányítja a bal kezét, és a bal lábat. Gondoljad, hogy milyen nehéz volt neki megtanulni járni. Sikerült, de nagyon soros együttműködés kell. Azt, hogy akar emelni valamit. Azt, hogy ha akar ébédelni, igen, az egyik kezet tud az egyik fej szájba adni, de hogyan vágnak azt a húst? Csak akkor lehet vágni, ha együtt dolgoznak. Hihetetlen gondolkozni erről. Hogy mi van, amikor van két fej? Nekünk sokkal egyszerűbb, mert csak egy fej van. És amikor mi mondjuk a testünknek, hogy a keze ezt és ezt csinál, akkor gond nélkül csináljuk azt. Mi van a gyülekezetben? Hány fej van? A mi gyülekezetünkben nincs 115 fej. Egy másik gyülekezetben nincs 100 fej, vagy 200, vagy 300. van egy. És az Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus ad egy megbízást a gyülekezetben, hogy vannak lelki vezetők abban a gyülekezetben. És azok a lelki vezetők adnak útmutatást a gyülekezetnek. Mi van, ha a 100 tagból 3 lázadnak? És azt mondja, nem tetszik, amit ő mond, én másképpen fogok csinálni. És az egyik a 100 között az egyik láb. Akkor, ha az egyik láb nem megy, akkor nem tud előre menni. Egy gyülekezetben azt kell látnunk, hogy mi egy test vagyunk. És az, hogy a test jól működjön, nem tudok állandóan azt csinálni, amit én jónak tartom, és amit én jónak láttam. Hanem fel kell tennem azt, hogy mi a jó a közösnek. Azért Paul használja ezt a példát itt. És utána folytatja, és ő azt mondja, hogy minden tagnak nem csak van különböző tehetségek és képességek, hanem minden tagnak ő ad valami lelki ajándékot. Van lelki ajándékod? A Biblia szerint igen. De a Biblia szerint Isten adta neked azt az ajándékot. Nem lehet büszke lenni, hogy hú, ez az én ajándékom. Hanem azt kell látni, hogy Isten adta neked azt az ajándékot, amit Isten adott. És mi olvasunk, hogy ő azért adta a lelki ajándékokat, hogy mi tudunk építeni egymást. Ő nem ad egy lelki ajándékot, hogy én tudok nagyobb lenni, hogy én tudok erősebb lenni, hanem ő azért ad egy lelki ajándékot. Hogy mi tudunk építeni egymást. Hogy mi tudunk szolgálni egymás felé. Ezt lehet olvasni több helyen az Új Szövetségben, konkrétan ezt lehet olvasni az 1. Korintus 12. rész a 7. versben, vagy az 1. Péter a 4. rész a 10. versben, hogy azért vannak lelki ajándékok, hogy mi tudunk szolgálni egymás fele, hogy mi tudunk építeni egymást. Hogy mi tudunk, mint gyülekezet, jobban végezni azt a szolgálatot, amit Isten adott nekünk. Itt ebben az igében, a 6. verstől a 8. versig, felsorol 7 fajta lelki ajándékot. Más helyen, az 1. Péter 4-ben, az 1. Korintus 12-ben vannak más listák, hogy mik azok a lelki ajándékok. Nem az a célom ma délelőtt, hogy végignézünk ezeket az ajándékokat. De valahogyan azt kell látni, hogy ahogyan Isten adja a lelki ajándékok, ő ugyanúgy csinál ezt, ahogyan csinál egy hópehely. Én azt mondom, hogy nincs két egyforma ember. Én meg vagyok győzve arról, amikor mi beszéljünk a lelki ajándékokról, hogy az nem a jellemző, hogy egy ember kap 100% az egyikból. Hanem az ember esetleg kap 70% az egyikból, és 15 és 15. Két másikból. A lényeg itt, hogy senki nem lesz egyforma. Van olyan, amit olvasunk itt az első Korintus 12-ben, aki nagyon jó a buzdításban. Van egy másik, ami nagyon jó az irgalomban. Vannak olyan emberek, akik azt mondom, hogy majdnem lehetetlen menni látogatni a kórházban, mert nem tud, hogyan kell gyengéd lenni és irgalmas lenni egy beteg emberrel. De van egy másik ember, aki a vezetésben nagyon jó. És a szervezésben ő tud sok mindent csinálni. Van egy harmadik, ami az az ő erősége, az adókozás. So van olyan emberek, akik olyan könnyen tudnak adni, és olyan örömmel, hogy ez egy ajándék. Az nem természetes, mert a természetes az inkább egy önző. De amikor az ember kap egy ilyen lelki ajándék, akkor ő ad. Ő többet ad. Ő bőségesen ad. Házi feladatként. Lehet hazamenni, keresni egy kommentár, valami más eszköz, ami egy kicsit beszél a lelki ajándékokról. És amikor látsz ezeket, akkor tudsz gondolkozni azon, hogy mi az én lelki ajándékom. Isten hogyan tud használni engem? És én inkább tanácsként azt mondom, hogy kezdj el szolgálni. Szolgáld valamiben, és a gyakorlattal kiderül, hogy ez a lelki ajándékod, vagy nem. Ha csinálod azt, és eredményes, és a többiek örülnek, hogy ezt csinálod, akkor azt mondom, hogy jó, akkor van lelki ajándékom itt. Ha próbálsz valamit, és nem megy, és beszélsz egy vagy két emberrel, és azt mondanak neked, hogy nem, akkor lehet tovább keresni. Legyen az a készség a szívünkben, hogy mi szolgáljunk. Említettem az ifjúsági órán pénteken, hogy a héten Elizabeth Elliot, aki a Jim Elliot felesége volt, meghalt. 88 éves volt az Elizabeth Elliot. Én emlékszem, hogy többször volt itt Magyarországon, sohasem fogunk felejteni az egyik ébéjét, amikor nálunk ébédelt. És utána mi tudtunk beszélgetni vele. Az ő férje, Jim Elliot, egy missionárus volt Dél-Amerikában. Ecuadorban mentek egy olyan indián törzshez, ahol eddig senki nem vitte az evangélium. És ő és négy munkatársa, amikor oda mentek, és próbáltak közelíteni őket. Az első visszajelzés pozitív volt. De utána az indiánok megölték ezt az ört férfit. És az az érdekes, hogy mi majdnem 50 év azután, mert ez történt 56-ban, vagy majdnem 60 év, ha jól tudok számolni, mi még mindig beszéljünk erről az emberről, Jim Elliotról. Jim Elliot, amikor meghalt, 28 éves volt. Ne felejtsünk el azt. 28 éves volt. Miért ő tud lenni egy példakép nekünk? Azért, mert ő 12 lelki ajándékkal rendelkezett. Azért, mert ő sokkal nagyobb volt, mint mi, sokkal több volt a képessége, mint mi. Én nem hiszem. Én nem hiszem, hogy a Jim Elliot nagyobb volt, mint ti. A különbség maximum az, hogy a Jim Elliot értékrendje teljesen a helyén volt. A Jim Elliot életében teljesen világos volt előtte, hogy mi a feladata, amit Isten adott neki. A Jim Elliot, ahogyan én láttam, ahogyan én olvasom, ahogyan én láttam, az ő önzetlen volt. Az ő szíve ért Istenért. És ő azt mondta Istennek, hogy Isten, amit adtál nekem, én szeretnék használni azt a Krisztus testében. A felesége, amikor ő meghalt, nagyon könnyen tudta volna elkeseredni. Amikor meghalt, a Jim Elliot volt egy 10 hónapos kislánya. Nagyon könnyen tudta volna azt mondani, hogy hol volt Isten? Isten miért ingette ezt? Elizabeth Elliot, egy rövid idő után, ő visszament ehhez az indián törzshez, és ő tovább hirdette az evangélium ott. És nagyon sokan abból a törzsből megtértek. Mert Elizabeth Elliot megértette azt, hogy az egyik értelemben én csak egy porszem vagyok, de a másik értelemben Isten teremtett engem, és Isten adott nekem lelki ajándékokat. És azok az ajándékokat fogok használni az Isten dicsőségére. Remélem, hogy ebből az igéből tudunk látni azt, hogy mi egy test vagyunk. Nem vagyunk egyformák, de mindenki fontos, és Isten tud használni minket az ő dicsőségre, ahogyan ő használt Jim és Elizabeth Elliot. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket józanul látni saját magunkat. Segíts minket látni azt, hogy az egyik oldalon mi csak bűnösök vagyunk. De a másik oldalon mi értékes vagyunk, mert te egy új életet adott nekünk, te lelki ajándékokat adtál nekünk. Taníts minket, hogy tudunk együtt működni egy testben, nem egyformán csinálni dolgokat, hanem kiegészíteni egymást. Kérjünk, alakítsd ki a mi életünkben ugyanazt a vágy, ami volt a Jim Elliot-ben és az Elizabeth Elliot-ben. Segíts minket, hogy tudunk követni azt a példát, amit ők mutattak nekünk, és segíts minket, hogy mi példát tudunk mutatni azok a fiatalabb hívőknek, akik jönnek utánunk. ezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.